kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Merénylet kísérletet hajtottak végre Donald Trump republikánus jelölt ellen Pennsylvania államban, az Egyesült Államokban. A támadó meghalt, az elnök jelölt vérzőfüllel saját lábán hagyta el a színpadot, majd konvojával egy helyi egészségügyi intézménybe távozott. A támadással kapcsolatban megszólalt Joe Biden amerikai elnök, valamint Robert Fico szlovák és Orbán Viktor magyar miniszterelnök is. A lövések nem sokkal, mint egy 6 perccel azután dördültek el, hogy a politikus elkezdett beszélni. Ezt követően a titkos szolgálat emberei azonnal körbevették, és védőgyűrűt vontak a volt elnök köré. A lövöldözés során a választási gyűlés egyik résztvevője meghalt, egy másik ember pedig súlyosan megsérült. A támadót még a helyszínen lelőtték. Élve mentette ki egy mélyben rekedt vájárt, több mint 48 órával a lengyelországi, sziléziai Rudoltovi szénbányában bekövetkezett baleset után, közölte a lengyel hírtelevízió. Csütörtök reggel 1150 méter mélységben erős földrengés érte a térséget, benne a bányát, ahol éppen 78 vájár dolgozott. Közülük a nap folyamán 76-ot sikerült kimenteni, egy vájárt viszont holtan találtak. A kimentett bányászok közül 17-et kórházba szállítottak, közülük egy szenvedett komolyabb sérüléseket, de állapotát stabilnak minősítették. Többségüket időközben hazaengedték. A 48 óra elteltével kihozott vájár eszméleténél volt, amikor a mentőegységek eljutottak hozzá. Helikopterrel kórházba szállították. Az európai emberek az európai parlamenti választásokon kifejezésre juttatták, hogy nem kérnek az illegális bevándorlókból, azt szeretnék, ha biztonságban élhetnének, és azt, ha a politikai vezetés és a biztonságért felelős szervezetek ezt a biztonságot tudnák nyújtani számukra és családjuknak, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 szombatesti műsorában. Bakondi György úgy vélte, a Patrióták Európáért frakció megalakulása meglepetést okozott az európai politikában, és az új frakcióval elindult egyfajta változás, aminek a következményei csak most kezdenek körvonalazódni. Az, hogy ennek milyen hatása lesz az illegális migrációra, még kérdéses, azonban van esély arra, hogy akár a háború kérdésében, akár a gazdasági élet súlyos problémáiban, a versenyképesség ügyében áttörést érhetünk el, vagy legalábbis változásokat lehet majd elindítani, fogalmazott Bakondi György. A Balaton hőmérséklete megközelítette a 30 Celsius fokot, a velencei tói el is érte. A tavak vízhőmérsékletének emelkedése több szinten is befolyásolja az élővilágot. A párolgás növekedtével a sekélytavak még sekélyebbé válhatnak, és ezáltal még érzékenyebbé a környezeti hatásokra. A hőmérséklet emelkedésével csökken az oxigén beoldódása. A legtöbb vízi élőlény hozzánk hasonlóan oxigént lélegez be, tehát számukra nagyon fontos az, hogy megfelelő mennyiségben rendelkezésre álljon az oxigén. Ezen kívül a hőmérséklet emelkedésével a biológiai folyamatok felgyorsulnak, sorolta az Inforádióban Kálfelföldi Tamás, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont vízökológiai intézetének tudományos munkatársa. Az egész országot sújtó kánikula miatt a hatóságok 2024. július 11-től Magyarország teljes területére tűzgyújtási tilalmat rendeltek el, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Kiemelték, csütörtöktől tilos tüzet gyújtani a magyarországi erdőkben, a vasút és közútmenti fásításokban, de még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett a fokozottan tűzveszélyes időszakban. Híreink végén az időjárásról. Nagyobb eséllyel a Duna vonalában, illetve attól keletre lesz erőteljes a gomoly felhőképződés, és főleg arra felé kell számítani záporok, zivatarok kialakulására. A cellákat elsősorban felhőszakadás kísérheti. Az ivatarok éjszakára sem szűnnek teljesen. Az egyre nagyobb területen északias irányba forduló szelet a Dunántúlon időnként élénk lökések is kísérhetik. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet északnyugaton-nyugaton általában 30 és 35, még délkeleten továbbra is 35 és 40 fok között alakul. Késő estére 20 és 30 fok közé hűl le a levegő.
Reklám.
Anglia nyári játékok.
Fani mani, avagy a rossz pénz nem vészel.
Vígjáték július 24-én 21 órai kezdettel az Egri Várban. Színpadon Hujber Ferenc és Bangsza Zoltán.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Nyáron az iskolán kívül az óvodák és bölcsödék is bezárnak egy időre. Erre az időszakra ügyeleti intézményeket jelölnek ki, ahova akkor is lehet vinni gyermekünket, ha nem tudjuk megoldani más módon az elhelyezését. Ez az újfajta helyzet kezdetben okozhat nehézséget a gyerekeknek, de vannak módszerek, melyekkel segíthetjük őket ebben az időszakban. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban ennek az átmeneti, ügyeleti időszaknak a nehézségeiről, könnyedebb átvészeléséről beszélgetünk Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nyáron az iskolán kívül az óvodák és bölcsödék is bezárnak egy időre, erre az időszakra ügyeleti intézményeket jelölnek ki, ahová akkor is lehet vinni gyermekünket, ha nem tudjuk megoldani más módon az elhelyezését. Ez az újfajta helyzet kezdetben okozhat nehézséget a gyermeknek, de vannak módszerek, amelyekkel segíthetjük őt ebben az időszakban. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunkban ennek az átmeneti, ügyeleti időszaknak a nehézségeiről, könnyedebb átvészeléséről beszélgetünk Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban egy hallgatói kérésnek teszünk eleget tulajdonképpen, hiszen felvetésre érkezett maga a téma, hogy foglalkozzunk ezekkel a óvodai, bölcsödei ügyeleti kérdéskörökkel. Arról fogunk tehát beszélgetni, hogy hogyan is érinti a gyerekeket ez az ügyeleti rend, hiszen a megszokott intézményből, amit mondjuk a napok, hetek, hónapok alatt megszoktak már, átkerülnek egy teljesen idegen helyre, egy idegen környezetbe, idegen nevelők mellé és gyerekek közé.
Hát, hogyha most nagyon gyors műsort szeretnék valakit, akkor annyit mondok, hogy rosszul. Mert hogy valóban azért, ha belegondolunk, nekünk felnőtteknek sem lenne egyszerű, hogyha teljesen ismeretlen emberek közé megyünk. Most akár megfeleltethetjük annak az analógiának, hogyha mondjuk új munkahelyen kezdünk dolgozni, senkit nem ismerünk, egy új rendszerbe kell beletanulnunk. Ez történik a gyerekekkel, ugye ilyenkor, ha ügyeletes intézménybe kerülnek. Szokásszabályrendszer azért nagyjából az óvodákban, bölcsödékben ugyanaz, tehát hogy alapjaiban véve, de azért minden bölcsödének, óvodának van egy kis saját arculata, amit ugye a vendéggyermek, itt szoktuk egyébként az óviban hívni őket, hogy a vendéggyerekek, ők nyilván nem ismernek, tehát egy-két nap azzal telik nekik, hogy egyáltalán ráérezzenek arra a ritmusra, ahogy ott abban az óviban folynak a dolgok, vagy akár a bölcsiben. Gondolok ilyenekre, hogy egyes óvikban a gyerekek maguknak kenik meg a kenyeret, másik óvikban úgy viszik ki, hogy kész van. Tehát ilyen apróságokon is múlhat, de azért ezek mind újdonságok, amiket meg kell tanulni, és nyilván azért ez a gyerekeket is kellőképpen izgulással és szorongással tölti el. Egyébként a gyermeke válogatja, azt előjáróban mindenképp elmondanám, hogy én úgy gondolom, hogy hát varázsolni nem tudunk ebben a kérdésben. A gyerekeknek valamennyire kellemetlen ez az ügyeleti időszak. Éppen ezért érdemes megfontolni, hogy tehát én őszintén szóval azt javasolnám, hogy csak amennyit muszáj, annyit legyen ügyeletben egy gyermek, mert az egy dolog, hogy még idegen helyen van, meg idegen pedagógusokkal. A másik része pedig az, hogy egyébként ilyenkor ugye több gyerek van egy csoportban, mint általában sokszor az a tapasztalat, mert ugye az óvónők, óvodapedagógusok, gondozónők a bölcsődében, ők is ugye szabadságolnak, tehát ilyen kis vetésforgóban dolgozgatnak, és nincs annyi pedagógus egy gyerekre, mint általában évközben. Tehát, hogy ez így össze is adódik. Nyilván akkor ugye az egyéni figyelem sem ugyanakkor, ami jut egy-egy gyerekre, akármennyire is próbálnak az óvónők, meg a gondozónők, illetve óvodapedagógusok, mert ugye óvóbácsik is vannak, a gyerekekre odafigyelni. Nyilván azok kapnak ilyenkor több figyelmet, akik többet igényelnek valami miatt, tehát hogy azért ezeket bele kell kalkulálni. Na de azért az az árási időszak az hosszú, tehát hogy azért a szülőnek nyilván be kell menni dolgozni, szóval a büntetet most senki ne érezzen azért, mert ügyeletbe kell adni a gyermeket. Én csak úgy mondom, hogy ha nem szükséges, tehát hogyha esetleg...
Tehát mondjuk ebből a több hét szünetből igen, egy-egy hetet, vagy a hetekből napokat ki tudnak venni.
Már az is nagyon szerencsés, igen, jó, ahogy mondott, tehát hogy az... Tehát én csak indokolt esetben tenném. Viszont nagyon sok minden van, amit persze ilyenkor is tehetünk, hogy egy kicsit megkönnyítsük ezt a dolgot. Egyrészt, hogyha tudjuk, hogy melyik ügyeletes intézménybe megy, akkor érdemes már előtte felkeresni, legalább úgy, hogy az udvarát megnézze a gyermek, akkor egy kicsit bekukkancson, az óvodapedagógust vagy gondozónőt megismerje. Tehát igazából már akár egy ilyen 5-10 perces látogatás is sokat számíthat. Jó, hogyha egy-egy fix pontot adunk neki, mondjuk elvisz egy olyan plüssjátékot, vagy elvisz egy olyan kis rongyit, amit szeret, amihez kötődik. Tehát ezt mi átmeneti tárgyaknak is hívjuk sok esetben. Hogyha ez nála van, akkor az is azért egy kis megnyugvást hozhat neki. Meg hát, hogyha még ez is, bár ez már sok szervezést igényel, de hogyha esetleg más szülőkkel is egyeztetünk, hogy milyen időszakban van az ő ismerős kis csoportársa, vagy ne adj Isten barátja az ügyeletben, és hogyha ezeket össze tudjuk egyeztetni, az még plusz segítség, hiszen akkor már van ott neki valaki, aki ismerős. Ez tud úgy kapcsolódni.
Hogyan függ ez mondjuk a kortól? Minél kisebb egy gyerek esetleg, annál nehezebben viseli ezt a változást, mert ugye említettem az elején, hogy bölcsödésekről is szó lehet adott esetben, vagy az óvodások kicsit bonyolultabbak, hogy ők már a megszokások hívei.
Ezt kevésbé tudnám életkorhoz és sokkal inkább személyiséghez kötni. Tehát bölcsödések között is az a tapasztalat, hogy van, aki nagyon rugalmasan viseli, és esetleg egy kisebb nyűgösséggel vagy fáradékonysággal megúszza, így idézőjelesen. Esetleg lehet, hogy az első délután nehezebben alszik ott, mert ugye még szokatlan a helyzet, hogy az első egy-két nap, de aztán úgy szépen beáll. Van, akinek kvázi úgy szemmel láthatóan meg sem kottyan, azért ők is éreznek valamit ilyenkor ezek a gyerekek, csak ők reziliensebbek erre, és van, aki hiába nagy óvodás már még így is azért húzós neki, tehát hogy abszolút a gyermek személyiségétől függ, mennyire szociábilis, milyen könnyen teremt új kapcsolatokat, mennyire viseli jól a változásokat, mennyire rugalmas, ugye? Tehát ezek mind fontos szempontok. Ha annyira nem, mert ugye azért ilyenek is vannak köztünk, akkor őt azért tényleg megfontolandó, hogy a minimális időre szorítsuk ebbe a helyzetbe. A másik, amit szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy a pedagógussal, aki fog vigyázni a gyermekre, és ugye ez azért a szülőknek nehéz pont, mert nem mindig tudják biztosan, mert azért ugye teszem azt, ha több hétig jár ügyeletbe egy-egy gyermek, akkor azért az óvodapedagógusok vagy a pedagógusok is váltakoznak. és kicsit adhok, de ha más nem, akkor aznap reggel, mikor beadják, és ugye új pedagógust ismernek meg, akkor mindig beszélgessenek egy 5-10 percet arról, hogy milyen a gyermekük, mik a sajátosságaik. Nyilván, hogyha általában nincs probléma úgy az óvodai életben, vagy az intézményi életben, vagy itt a bölcsődét se hagyjuk ki, akkor alapvetően nem szükséges túl nagyon részletekbe belemenni, mert úgysem lesz rá idő, de ha alapvetően, és ezt nem kell szégyelni, és nem kell titkolni, mert hogy tényleg mindannyian mások vagyunk, ha alapvetően van egy-egy kardinális probléma már az eredeti intézményében a gyermeknek, akkor az nagyon fontos, hogy ismertessék a pedagógussal, azért, hogy ő is felkészülten álljon ennek a helyzetnek. Tehát most mondok példákat, hogyha ő alváskor gyakran bepisír, akkor az nagyon praktikus, hogy szólnak, mert vagy felébresztik, vagy akkor gumislepedőt kap, és akkor ugye úgy intézik, hogy esetleg, hogy nehogy emiatt megszégyenüljön, vagy ugye a többieknek ne legyen olyan feltűnő például. Vagy ha ő félénkebb, akkor kicsit segítenek neki esetleg barátot keresni. Tehát, hogyha vannak olyan dolgok, amik így azért az eredeti intézményben a hétköznapokban problémát, nehézséget jelentettek, akkor ezt mindenképp érdemes szólni a pedagóg. És egyébként nem fognak ítélkezni, örülni fognak. Ezt így elmondhatom tapasztalatból, mert nekik is kell azért a minden gyerekhez egy-egy kis értelmező kézi szótár, úgyhogy az jó, hogyha jön a szülőtől.
Hársfa ágán, csőrében jó nagy sajt fogyasztásra várván, arra kószát búsan, arra vazdi róka, ki nem jutott sajthoz fagyos szentek óta. Hogy a fára nézett, elszállt komor kedve, fölújjongva tört fel mohó gyomor nedve, és szólt álnok bájjal, hollad ó, beékes, hogy madár király légy régen esedékes. És a nevet holló, oly olvadó omló, csak hangod nyékorog, mint egy rozsdás olló. A dicséret szép szó, ám de a bírálat már olyas valami, mit ki nem bírálat. Így hát a holló, hogy meggyőzze a dőrét, padrikácsolással tátott a kicsőrét. Várta ró, ezúttal elnyerte tetszését a nót. A sajtja lehullott, erre várt a róka, ezúttal elnyerte tetszését a nóta.
Hogyan tudjuk felkészíteni a gyereket? Mert hogy érdemes gondolom vele beszélgetni arról, hogy most ebben az időszakban átmenetileg ebbe az intézménybe fogsz járni.
Igen, érdemes beszélgetni, sőt még, hogyha félénkebb gyerekekről van szó, mert tényleg, mint említettem, van, akinek ez meg se kottyan, de ha olyan gyerekről van szó, aki nehezebben teremt kapcsolatokat, akkor érdemes ezt begyakorolni egy kicsit, akár bábokkal, plüssökkel, bármilyen figurával, amit ő szeret, tehát hogyha ő kisautózik, akkor kisautóval, olyan párbeszédeket, ami segíthet neki abban, hogy hogyan kezdeményezek játékot a másikkal, hogy kérdezzem meg, ha nem tudok valamit, hogy hova kell tenni mondjuk a... Tehát tényleg nagyon bagatell dolgokra kell gondolni, de ez sok segítséget jelenthet egyes gyerekeknek, hova kell tenni a kakaós poharat, hova tegyem a tányéromat. Tehát, hogy ha berendeznek egy ilyen kis óvodát otthon, bármilyen kis figurákból, akkor ezeket el lehet gyakorolni otthon vele, és az biztos, hogy fogóckodót jelent neki. Másik az, persze mondom, gyereke válogatja, nyilván ugye azon, amit említettünk is, hogy látogassák meg az intézményt, meg úgy ismerkedjenek vele, hogyha vizuális típus, és inkább így vizuális emlékeztetőkkel jobban lehet vele dolgozni, most teszem azt, mondok ilyen kicsit érthetőben, hogy a képekből jobban ért, tehát hogy szereti a képes könyveket, szeret rajzolni, meg a képeket nézegetni, akkor lehet neki egy ilyen kis, a zsebében egy ilyen kis notesz, amiben be lehet rajzolni, hogy milyen játékokat, tehát hogy felkészítsük az első napra, hogy legyen valami fix a zsebében, hogy jó, akkor egy labda, hogy én majd labdázhatok az udvaron, vagy egy homokozóvodőr, mert az általában mindenhol van, hogyha nem tudok mit kezdeni magammal, akkor homokozhatok az udvaron egy kicsit, és majd úgyis odajön valaki. Vagy a csoportszobában ugye egy legót, amit szeret, és akkor ha el van veszve, az csak úgy kikapja a kis zsebében, hogy belenézeget, tehát hogy ahány gyerek, annyiféle megoldás, most nyilván csak ilyen olyan példákat tudok mondani, ami azért előfordulhat, vagy általában elő szokott fordulni, de mindig érdemes a gyerek szempontjából kiindulni, mi az, amit érdekli, mi az, ami megmozgatja, és azon keresztül, hogyha tényleg szerepjátékozni szeret, akkor szerepjátékban eljátszani. Hogyha esetleg feszültebb, de mondjuk szeret nagyon így maszatolni, pocskolni, akkor utána egy ilyen óvodai nap után jó, ha tudnak egy jót gyúrmázni, és akkor abban úgy ki lehet gyúrni a napi feszültséget, vagy elmennek homokozni, és a kicsit vizes homokkal azért az úgy nem egy mosáskimélő, de a gyerekeknek jót szokott tenni, úgyhogy azzal egy picit tud játszani például, tehát mindig-mindig hozzá kell igazítani.
Mi van abban az esetben, hogyha már elkezdődött ez az ügyeleti rendszer, és a gyereken azt tapasztaljuk, hogy kicsit úgy kínlódik, nem jó neki, nem érzi jól magát ezen a helyen, de minket pedig szorít a munkahelyi kötelezettség, és nincs más megoldás, oda kell vinni minden nap a gyereket. Ilyen esetekben hogy tudunk neki mégis segíteni?
Hát elsősorban ne legyen bűntudatunk, mert hogy ha dolgozni kell menni, neki se tenne jót, ha az első nehézségek után egyből kivennénk abból a helyzetből, és ugye nem tanulná meg azt, hogy hogyan küzdjön meg a elétett akadályokkal. Ez szerintem csak nagyon extrém esetekben igaz, hogy amikor tényleg, én azt gondolom, hogy főleg sajátos nevelési igényű gyerekeknél fordulhat elő, akik egyébként is, akik között lehetségesen, hogy állapotából adódóan rugalmatlanabb, vagy agresszívabb, hogy akkor tényleg megfontolható, hogy esetleg ugye kivenni az intézményből, de ha nem lehet, meg hogyha nem is erről van szó, akkor nyilván biztatni kell egy kicsit, meg ugyancsak szerintem érdemes a pedagógusnál utána járni, hogy mi lehet a nehézség. Tehát, hogy ugye ő van vele napközben, tehát ő tudja megmondani, hogy esetleg mi az eredője ennek. Vagy az, hogy nincs kivel barátkozom, vagy az, hogy esetleg valakivel összeveszett. Vagy olyan is lehet, hogy ugye olyan kisgyerekkel találkozik, akinek a viselkedése számára furcsa, mert az ő csoportjában nincs olyan. És akkor azt nem ért. És hogyha már tudjuk a konkrét okozóját ennek, akkor azért könnyebb ezt is orvosolni, mert ugye azt akkor meg lehet beszélni, ki lehet játszani otthon, illetve még egy nagyon jó megoldás lehet azoknál a gyerekeknél, akik meg a meséket szeretik nagyon, hogy egy közös mesét írni erről. Nem pont a létező szereplőkkel, hogy a felnőtt regényekben is kvázi fiktív szereplők vannak, de nyilván valóságban merített. Ez a gyerekeknek is sokkal egyszerűbb, meg úgy vállalhatóbb azonosulni valakivel, akiről nincs nyíltan kimondva, hogy az ő, meg hogy a másik szereplő, meg mondjuk az a gyerek, akitől fél, de ez is egy jó módszer, hogy írnak egy közös mesét, nem is kell leírni, csak ugye fejben megköltik együtt a szülővel, meg hát minél több, tehát hogy a minél több minőségi idő otthon együtt, az megint csak egy kicsit segít átvészelni ezt az időszakot. De azért arra fel kell készülni, hogy nem lesz egyszerű az eleje, nem muszáj azért előre megijedni, meg ezt sugalni a gyerekbe, csak hogy úgy nem kell rögtön azt fontolni, hogy kivesszük akkor, hogyha van egy kis nehézség, mert hogy ez is életszerű, és hogy ez is az élettel jár.
Egy fontos részt emeltél ki az előbb, amikor a sajátos nevelési igényű gyerekről volt szó, gyerekekről volt szó, mert hogy ugye lehet, hogy az alap intézményében ő nem találkozott ilyen gyerekkel, viszont lehet, hogy oda kerül a csoportba most majd. És hogyan lehet őket egy kicsit érzékenyíteni e felé, hogy ne fura legyen neki, ne másképp tekintsen rá, hanem ugyanúgy bevonódjon esetleg az ő világába?
Hát, hogyha már fennáll a helyzet, szerintem amíg nem áll fenn a helyzet, akkor nem kell rögtön így erre készíteni, mert hogy épp elég, tehát hogy várjunk egy pár napot, hogy tájékozódjunk, hogy mégis ugye milyen csoport összetételbe került, és ha már fennáll, akkor nagyon sok mese is van, ami erre alkalmas, ami most így eszembe jut elsőre a Bartos Erikának a Csillagbusz című meséje, akkor van egy ilyen mesekönyv, aminek az a cím, hogy mindannyian mások vagyunk, sokfélék vagyunk, tehát hogy nagyon érdekes könyvek is vannak, de ugyancsak lehet megint saját mesét is mesélni, meg el kell magyarázni a viselkedés hátterét, tehát hogy akkor is érdemes a pedagógussal konzultálni, és azért, hogy egyáltalán lássák, hogy a szülők, hogy mi az, ami furcsa az ő viselkedésében, meg hogy mögé tudjanak menni. Akár az interneten is lehet kutakodni egy picit, de nyilván megfelelő kritikai szemlélettel erről az állapotról, hogyha már tudják ugye egy-egy esetben. És ehhez kapcsolatban mindenképpen mondom, hogyha valaki esen is gyermeket visz ügyeletbe. Én azt javasolnám, hogy ugyancsak ne szégyeljék, és vigyék be például a papírját, amit kap ugye a pedagógiai szakszolgálattól, hogy a pedagógus is ugyancsak, hogy, ahogy is említettem, hogy értelmező kézisztótát kapjon a gyerekhez, hogy tudjon az ő állapotáról, és ne várjon el olyat tőle, amit rá ő nem képes, és tudja őt segíteni abban, ami meg neki nehézség. És onnantól kezdve, hogy a pedagógus is tud erről, akkor ugye el tudja mondani, nem arról nem köteles beszámolni, és nem is annyira etikus azt kérdezni, de most pontosan mi van a papírja írva a gyermeknek, de hogy a konkrét viselkedésen mi mutatkozik meg. Szokott-e néha esetleg sikítani, kiabálni, vagy egy kicsit agresszívabb, vagy csak furcsa rítusai vannak, vagy úgy sok minden felmerülhet azért így az óvodás életben. A bölcsödében még talán kevésbé jön ez elő, illetve megmutatkozik, de ott valahogy úgy nem játszanak annyit együtt a gyerekek, úgy kicsit úgy mindenki el van ott jobban merülve a saját világában. Az óvodában ez inkább kardinális dolog.
Azt szokták mondani pedig, hogy a gyerekek nagyon könnyen alkalmazkodnak, tehát alapvetően napok eltelnek, utána már ők alkalmazkodnak az új helyzethez.
Igen, és ez így is igaz. Általában a gyerekek szerintem nagy általánosságban nézve a felnőttektől könnyebben alkalmazkodnak, és ez azért ebben lehet is reménykedni egy ügyelet esetében, és hogy azért eltelik az egy-két nap az a mélyvíz része, és akkor utána azért úgy szépen beáll az élet. Most az a tapasztalat a jelenleg ügyeletben lévő gyerekekkel, hogy azért nagyjából szépen be tudnak illeszkedni, és egy-két olyan eset van, ahol azért így jobban megviseli őket ez.
De akkor elegendő hozzá pár nap, hogy ő alkalmazkodjon.
Igen, sőt, hogy biztatót is mondjak, van egy-két olyan gyerek, aki utána jövőre ugyanúgy, hogyha ugyanabban az intézményben megy ügyeletre, akkor már szívesen jön, meg jól érzi magát ott, és azt mondja, hogy hát ez neki nagyon jó lesz ilyen kis nyaralásnak, hogy ő most a másik intézmény. Tehát ez a véglet is van, és ez nagyon pozitív.
A gyerekek egyébként, a gyerekeknek a rugalmasságát fejleszti-e egy ilyen helyzet? Tehát van-e pozitív hozadéka magában a személyiségfejlődésben annak, hogy őket beteszik egy ilyen helyzetbe, szituációba?
Természetesen van, hiszen az a tapasztalat önmagáról, hogy ő egy-egy ilyen helyzetben helytállt, és megoldotta, és az elé háruló újfajta problémákat megoldotta, az akadályokat átlépte, az mindenképp ad egy ilyen, tehát az én erejét megnöveli a gyermeknek, és magabiztosságot ad neki, hogy hát ő ezt is megoldotta, akkor máskor is képes lesz rá. És hogyha pozitívan alakul, akkor azt a mintázatot, amit akkor megtanult, azt be tudja éleszteni később az iskolában is. amikor új közegbe kerül, hogy na hát mit csináltam az ügyeletben, ha sok új gyerek ellen, most ezt megpróbálom itt is, tehát hogy ez azért át tudja örökíteni más élethelyzetekre is ezt a viselkedés mintázatot, hogyha jól bejött neki.
Jó. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és megosztottad ezeket velünk.
Én is köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Bölcsödék óvodák nyári ügyelete apropóján beszélgettünk ennek lelki oldaláról Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Fehér József és Kvaszinger Jenő nevében is. Berecz Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Bölcsödék óvodák nyári ügyelete apropóján beszélgettünk ennek lelki oldaláról Sipos Gál Eszter óvodapszichológussal. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a technikus kollégám Fehér József és Kvaszinger Jenő nevében is. A szerkesztő Berecz Renáta volt. Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Manna.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem adott otthont november 24-én és 25-én egy tudományos konferenciának, melynek címe Nő a társadalomban volt. A konferencia kezdetén Várkonyi Gábor, a Magyar Tudományos Akadémia Nőtörténeti Munkabizottságának elnöke mondta el gondolatait a hazai nőtörténeti kutatásokról. Előadásának szerkesztett változatát hallják.
Amikor megkaptam a feladatot a nőtörténeti kutatások jelenlegi helyzetének, vagy magyarországi nőtörténeti kutatások állapotának helyzetének az összefoglalására, akkor szinte azonnal két dologgal szembesültem. Az egyik az egy kedves anekdóta a még hajdani ötvös kollégista korszakomból, a másik meg inkább egy irritáló jelenség volt. Kezdem az anekdótával. Volt egy nagyon kedves latin tanárunk, nagyon szerettük, nagyon tiszteltük. 80-as éveknek volt egy Anonymous kérdés konferenciája, a mi tanárunkat fölkérték arra, hogy tartson erről egy előadást, hogy a középkori magyar filológia hogyan viszonyul a Anonymous kérdéshez, és hát a mi tanárunk, mint felkért előadó hozzászóló felállt, és azt mondta, hogy a Anonymous kérdés a magyarországi középkori latin filológia rendkívül bonyolult, összetett kérdése. Köszönöm szépen a figyelmet. Ez jutott eszembe, hogy hát a nőtörténeti kutatások összefoglalása az én véleményem szerint szinte lehetetlen feladat, majd a végén erre lesz egy javaslatom, és ez nagyon jó. Mert rendkívül szertágozó, nagyon sok szálon fut, már műhelyek álltak föl, ezek a műhelyek kommunikálnak egymással, tehát egy olyan feladatot kaptam, ami hát emberpróbáló, köszönöm szépen. Az irritáló tapasztalat az meg egy picit a címválasztást és a képet is, ugye kép Székely Bertalan, Egerben vagyunk, nők, női szerepek, miért ne? Kezembe került a Képmás magazin, amelyeknek bevallott feladata és küldetése a jelenlegi társadalomban a női alkotók, művészek, közéleti szereplőknek a mondjuk úgy láthatóvá tétele. Számtalan interjú jelenik meg íróktól, képzőművészektől, tudósoktól, értelmiségiekből. És ebben a Képmás magazinban talán a legutolsó, egy ilyen nagyobb kiemelt interjú a ukrajnai katonanők szerepéről szól, egy katonai szakértőt hívtak meg, és a katonai szakértő elmondta, hogy hát ez nagyon-nagyon-nagyon nem jó, szembe megy a hagyományos anyaszereppel, mindazzal, amit mi a nővel szemben, a családdal szemben elvárunk, és hát ez nagyon-nagyon-nagyon rossz dolog, hogy az ukránok nőket soloznak be a hadseregbe. Természetesen az kimaradt az interjúból, hogy a orosz hadsereg ukrajnai tevékenysége mennyiben támogatja a hagyományos anyaszerepet és családmodellt. Tehát, hogy ez a rész ez valami miatt elsikkadt, és hát ebben a pillanatban ért össze bennem, hogy Eger. Ugye volt egy másik interjú, elhangzott, hogy Ukrajna ma Eger. Tehát, hogy Ukrajna ma Eger vára. Hogy mit is kezdünk egy olyan történelmi pillanatban, ahol van egy elképzelésünk, van egy valamiféle öröklött ősi tradicionális konvenciónk arról, hogy a különböző társadalmi szerepeknek hogyan és mi módon felelünk meg. És hát Székely Bertalan képe nem azt sugallja, hogy szembe mennénk a hagyományos anyaszereppel vagy családmodellel, sőt, ugye ez egy abszolút szimbolikus kép. Itt azért a hazahon és a család védelméről van szó ezen a képen. Van rajta tűz is, van rajta katona is, tehát adta magát egy másik asszociáció, hogy tűzoltó leszel vagy katona. A végén megmagyarázom. Reményeim szerint ez ki fog derülni, hogy itt is egy kicsit átértelmezve, kicsit szimbolikusan értelmezve ezt a nagyon ismert számunkra, mindannyiunk számára gyakorlatilag belénk ívódott sort. Miért? Igen, miért? Történészek vagyunk, társadalomtudósok vagyunk, a társadalomtudomány hihetetlenül széles palettán mozog, és gyakorlatilag egymásnak ellentmondó tendenciák érvényesülnek szinte azonos időben. Egyszerre vagyunk tanulni a specializációnak, különböző területek szakadnak le és válnak le, önállósodnak és hoznak létre önálló kutatási disziplinákat. Majd ugyanebben a pillanatban ezek az önállósodó kutatási disziplinák egyszer csak elkezdenek összekapcsolódni, és kölcsönveszik a szomszédos kutatóintézet, vagy adott esetben a közelben zajló kutatóközösség gondolatait, módszertanát is, és minthogyha ez a szétválás, összekapcsolódás, ez ilyen állandó pulzálásban lenne jelen a tudományos életben és a tudományos világban. Nem tudom, nem vagyok tudománytörténész, feltehetőleg ez mindig is így volt. Csak azt szerettem volna mindezzel fölvezetni, hogy történészként, társadalomtudósként vajon nem az a feladatom-e, hogy egészben lássam a társadalmat. És abban a pillanatban, amikor én egy történeti problematikával foglalkozom, akkor nem biztos, hogy az a gondolatom, hogy ezt most szétválasztom különböző területekre, és aztán hirtelen jön egy másik gondolat, hogy pedig igen. Tehát, hogy hirtelen ezek a területek elkezdenek leválni, és elkezdenek kapcsolódni. Tehát, hogy miért kutatunk, miért írunk, miért elemzünk. Az első gondolat, ami ennek kapcsán megszületett, hogyha én végig próbálom nézni, tehát ez mondjuk most egy pici eszmetörténeti vagy mentalitás történeti előzményként szeretném megfogalmazni, akkor nagyon hosszú ideig azt tapasztaljuk, hogy a társadalmi diskurzusban szinte majdnem minden korszakban előkerül a nő problematika. Tehát nem mondom azt, hogy egy társadalom nem figyel oda arra, hogy milyen szerepet és hogyan, mit tölt be a nő az adott társadalomban, megvan természetesen a helye, senki nem akarja kizárni, viszont hirtelen megjelenik egy ideológikus vonal, amit én most elneveztem, lehet, hogy ez kicsit furcsa lesz, hogy a nő mint ideológiai fegyver, vagyis hogy mit akarok ezzel kapcsolatban elmondani. Mi az, amit én a nőkre terhelve, adott esetben valamiféle közéleti diskurzus kapcsán megfogalmazok, és mindezt azzal akarom érzékeltetni, hogy a zászlóvivő az mondjuk egy nő, mint például Székely Bertalan képe. Tehát, hogy nagyon sok minden rakódik rá mindazokra a gondolatokra, és ha tetszik a nő elvont fogalmára, amit a éppen adott jelenkori társadalom a saját diskurzusaiban, társadalmi vitáiban elkezd használni, és lényegében fegyverként használja. Ugye ide tartozik a 19. századnak a nagyon sokszor kifejtett irodalomban, történetírók munkáiban, majd erről lesz néhány példa, hogy gyakorlatilag a család-nemzet társadalom fenntartó az a honleány. Ennek meg kell felelni. Nyilvánvalóan egy archetoposzra megy vissza ez az egész gondolati rendszer, de gyakorlatilag itt már a nő nem a saját társadalmi, mondjuk úgy, a társadalomnak mint alanya és aktív cselekvője jelenik meg, hanem már ez az a fogalom, amit mondjuk a nőtörténeti kutatások, vagy már a feminizmus is elkezdett használni, hogy tárgyasul, tárgya lesz valaminek, egy eszköze lesz valaminek. Egy rendszernek, egy ideológiai rendszernek lesz az eszköze, és megszületik a honlány fogalom. Természetesen ezt költemények, különféle életrajzok, 19. századi történetírói munkák fogják erősíteni, és szinte majdnem minden történetírói munkában gyakorlatilag ugyanaz a gondolatiság, ugyanaz a szereprendszer fog megjelenni. Széchenyi István idézete. Rendkívül szép egyébként. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy alapvetően senki nem vitatkozik mindazzal, amit Széchenyi leír. de az általa használt kifejezések és szókapcsolatok, amit viszitek karjaitokon életbe a kisded, nevendéket, s jó polgárrá nevelitek. Nevelés, a jövő előkészítése, mint a jövő záloga, a nő, a jó anya, és hát ennek a jó anyának aztán a karaktereit majd többször ki fogják bontani. A ti nemes tekintetekből szíj a férfi lelki erőt, és elszánt bátorságot. A történelm aktora a férfi, a nő csak tekintsen rá. Majd én erőt merítek belőle. De a történelm aktora akkor is a férfi. Tehát megint be vagyunk helyezve egy nagyon-nagyon érdekes dobozba, amiből a nő, mint történelmem cselekvő részese gyakorlatilag nem igazán lép elő. Ti vagytok a polgári erény, nemzetiség védangyalai. Tehát, hogy mindaz, amit Széchenyi összefoglal, gyakorlatilag évszázadokon át hagyományozódik, és a nő egy szimbolikus szerepben áll előttünk, tehát nem a maga társadalmi értékrendjének vagy értékének megfelelően, hanem szimbólummá válik. És egyébként ez nagyon izgalmas lenne végigkövetni különböző attribútumokban, akár művészettörténeti szempontból, akár irodalomtörténeti szempontból, akár esztétikai szempontból. Tehát a nő, mint attribútum, a nő, mint szimbolikus értékrendszereknek a megjelenítője, az gyakorlatilag végigkíséri a történelmünket, akár tágabb értelemben és akár szűkebb értelemben is. Legyen itt egy történetíró. Akik közelebbről ismerik a munkáimat, szerintem ezt az idézetet már számtalanszor olvashatták tőlem, láthatták tőlem, egyetemi előadásokon is elég gyakran elő szoktam venni, mert úgy gondolom, hogy rendkívül tanulságos. A háttértörténet ennyi, ezt egyébként maga Deák Farkas leírja, amikor Csáki Istvánra készül egy nagy életrajzi tanulmányt írni, és egyszer csak belebotlik, hogy a levéltárban Veselényi Annának vannak levelei. Méghozzá nem egy, nem kettő, hanem sok. És le is írja az előszóban, hogy hát akkor érdemes vele foglalkozni. Tehát egy ilyen rádöbbenés, egy felismerés, hogy eddig a nádorok, országbírók, bánok, Zrínyi Miklósok, és nem tudom, Veselényi Ferencek leveleznek, és vannak jelen a társadalomban, és akkor egyszer csak itt van egy nő, itt van Veselényi Anna, aki hát gyakorlatilag a férfi levelezéseket elérő, meghaladó, azokkal egyenrangú, írott forrásokkal rendelkezik. Ugye ezt a levélanyagot mostanában már egódokumentumoknak is nevezzük, de hát emellett nem csak levelei vannak, hanem gazdasági feljegyzései, gyakorlatilag amihez a saját korában hozzá kellett szólni, hozzá is szólt. És itt megint az a nagyon fontos gondolat, hogy vajon Deák Farkast mi érdekelte? Az, hogy a saját kora számára adjon példát, vagy az érdekelte, hogy Veselényi Anna ott a 17. században vajon ki volt? Milyen cselekvő részese volt a 17. századi, akár kultúrtörténetnek, politikatörténetnek, gazdaságtörténetnek, hogyha most megint ezeket a részterületeket szeretném bemutatni vagy megemlíteni. És hát Deák Farkas az én véleményem szerint gyakorlatilag példaképet akar teremteni Veselényi Annából, és nagyon konkrétan leírja, hogy számára a nő, vagy a női szerep, az miben merül ki. Hű feleség, szerető, gondos anya, munkás gazdasszony, vallásos érzületű, művelt magyar hölgy. Gyakorlatilag ez egy olyan, Széchenyi se gondolta másképp egyébként, tehát a gondolati tartalomnak a kapcsolódása, vagy egymáshoz való illeszkedése, az én véleményem szerint egyértelműen kiderül ezekből a gondolatokból. Tehát és itt jön a következő fontos terület, amivel a nőtörténeti kutatásoknak szembesülniük kell, és szembesültünk is egyébként, hogy vajon ha egy nőről olvasok, akkor saját korom elvárásai szerint dekódolom az ő szövegeit, vagy mindazt, amit róla megtudtam, összegyűjtöttem, vagy pedig a történeti korszakba próbálom beilleszteni, és akkor létrehozok egy történeti narratívát, ami már gyakorlatilag a korszak minden egyéb más általam ismert forrásanyagát felhasználva alakít ki egy képet a korszakról.
Az egyik így, a másik úgy, minden nő magába szép. Az egyik rejt, a másik vár, és ha megszerzed, úgy lesz a tiéd.
lehet sötét és nagy szemű, nevethet, mint ringló a fán. Lehet finom, fehér kalács, de édes mindezt, jegyezd meg, kisapád. Találd meg azt, amitől szép lehet, és csald elő a mosolyát. Becézz, ha végre látod, elpirul, akkor megszerezted, akkor mindig a tiéd lesz. Ez így megy, apukám, hát nem nagy tudomány. Tanuld meg, kisapám. A nő titok és szenvedély, és a kedve mindig más. Nem is tudom, mitől ilyen, mert néha jégcsap, de néha áradás. Találd meg azt, amitől szép lehet, és csald elő a mosolyát. Becézz, ha végre látod, elpirul, akkor megszerezted, akkor mindig a tiéd lesz. Ez így megy, apukám, hát nem nagy tudomány. Tanuld meg, kisapám. De néha áradás. Találd meg azt, amitől szép lehet, és csald elő a mosolyát. Becézd, családod végre elpirul, akkor megszerezted, akkor mindig a tiéd lesz. Ez így megy, apukám, hát nem nagy tudomány. Tanuld meg, kisapám, tanuld meg, ez a fontos.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Várkonyi Gábort, a Magyar Tudományos Akadémia Nőtörténeti Munkabizottságának elnökét hallják, a hazai nőtörténeti kutatás jelenlegi helyzetéről, melyben visszatekint a 19. századi állapotokra is.
Hát ugye példaképek, én most csak nagyon röviden, szerintem számtalan ilyen példaképet tudnánk említeni, itt most csak az volt a lényeg, hogy irodalmat, vagy adott esetben történelmet is fűzzünk egymás mellé, tehát a korszak irodalmában nagyon jelentősen, nagyon erőteljesen jelen vannak a hölgyek. Ez egy izgalmas dolog, a Petőfi Sándor, Arany János, és hát még volt egy harmadik társuk, a Tompa Mihály, aki azon gondolkodtak, hogy hát kellene egy erős női karakter itt az 1840-es években, aki kellően izgalmas, kellően jó, és ez a három fiatal ember, Petőfi, Tompa és Arany leveleznek is erről, hogy hát ki légyen ez, és hát akkor megtalálják Murányi Vénusz, megtalálják Szécsi Máriát, és hát természetesen páncélba is öltöztetik, természetesen ráaggatják mindazokat a harcias, marciális rekvizítumokat, amit a korszak elvárt a vitézlő rendről, és megteremtenek szintén egy nagyon izgalmas képet arról, hogy hát itt van egy a férfiak katona világában is a helyét megtaláló hölgy, és akkor még egy példát hoztam ide, és tényleg hangsúlyozom, hogy közel sem vagyok teljes, és közel sem tudom kimerítő képét adni ezeknek, tehát hogy hogyan is futhatnak föl a nőtörténeti kutatások, de ami nagyon izgalmas, hogy mi Szilágyi Sándort a korúikorosok általában mindig a korúikoros munkái miatt szeretjük, meg a hatalmas forrásfeltáráló munkái miatt, és a kritika alá vesszük is, akkor is hihetetlen módon szeretjük. Na de gyakorlatilag ő is a Széchenyi Deák Farkas és az irodalmárok nyomán haladva gyakorlatilag példaképeket keres, példákat arra, hogy a nemzet megmaradásában és fenntartásában a nők hogyan és milyen módon vesznek részt, és hát megírja a korai munkáját, összeállítja a korai munkáját 1850-ben, gyakorlatilag ez egy, ha tetszik, egy gyászmunka, vagy egy ilyen traumafeldolgozás is, hogy a Magyar Nők Forradalmi Életéből című munkáját, amit én korábban nem ismertem, most kezdtem el nézegetni, és rendkívül izgalmas, amit Szilágyi Sándor létrehoz. A 19. századi magyar történetírásnak az egyik nagy teljesítménye, tehát rengeteg, tehát a forrásfeltárás szempontjából nagyon, nagyon sok minden indul ebből a korszakban, tehát az egyik nagy teljesítménye a magyar történeti életrajzok sorozatnak az életre hívása, ami jelzi azt, hogy az úgynevezett kiemelkedő történelmi személyiségeket föl kell dolgozni, ezek a kiemelkedő történelmi személyiségek, ezek nyilvánvalóan jellemzik a korszakukat, és hát természetesen szinte mindegyikben jelen van a példamutatás, az, hogy a éppen aktuális jelen a dualizmuskori Magyarország milyen történelmi előképekre kell, hogy visszagondoljon, és a történet identitását milyen előképek alapján kell, hogy fölépítse. Most ebben én most számoltam meg, én egy kicsit többre gondoltam, tehát hogy én azt hittem, hogy nagyobb lesz ez a szám, 58 kötet jelenik meg, tehát 58 történelmi életrajz születik, ebből 8 női életrajz van a magyar történelm számára, és kérem, jegyezzük meg a 13%-os arányt. Ez egy természetesen véletlen, de ez majd egy visszaköszönő arány lesz. Tehát a 19. századból már hozzuk magunkkal, hogy a történelmet az természetesen férfiak és nők, az arány rendkívül aránytalan, tehát hogy nem törekszünk a kiegyensúlyozásra, és ahogy ismétlem magamat, nagyon jelentősen benne van az a gondolkodás is, hogy a lényegében a történelem aktorai, a történelem alanyai, a cselekvő alanyok azok a férfiak. És a nők, mint kísérő momentum, kísérő jelenségként vesznek ebben részt. Mi minden indul el? Természetesen ez nem annyira egyenes vonalú, vagy nem annyira letisztult a kép. Tehát amit mindenképpen meg kell említeni, hogy hát itt két nagyon erőteljes tendencia érvényesül, ez nyilvánvaló szerintem az itt jelenlevők között. Tehát vannak egy nagyon erőteljes pozitivista alapok, tehát ez, ami jelenti a források összegyűjtését, sőt tematizált forráscsoportok kialakulását, és erre a pozitivista alapra egy historizáló, rekonstrukciós munka épül rá. Tehát, hogy mindenképpen szeretném rekonstruálni az általam megismert forrásokból az éppen vizsgált személyiségnek, történelmi szereplőnek vagy történelmi helyzetnek a képét meg kell rajzolni. Megjelennek a családi levelezések, tehát a korszak rendkívül módon érzékeny a család tematikára, rendkívül módon érzékeny arra, hogy a családon belüli kommunikáció éppen hogyan zajlik. Ez azért nagyon fontos, mert gyakorlatilag a jelenlegi, illetve a 20. század végi családtörténeti kutatásaink is erre az alapra mennek vissza. Gyakorlatilag Szilágyi Sándornak a Két Rákóczi György családi levelezése az szinte kiírthatatlan, és folyamatosan használjuk. Tehát az én saját korszakomról beszélve, új történész generációk valahol mindig is ezzel kezdik, és azzal, hogy itt van egy levélgyűjtemény, egy családi levelezés, nézzük meg, hogy férj, feleség, gyerek, hogyan, mi módon, milyen tematikában és milyen szempontok alapján levelez egymással, és természetesen mindig találunk valami újat, amit az előttünk járók éppen nem vesztek észre. Mindig kiderül valami, hogy hétköznapi élethez, politikához kapcsolódó, kultúrához, társam különböző jelenség képességeihez kapcsolódó momentumok vannak ebben a családi levelezésben, mint ahogy egyébként alapvetően az ilyen jelentősebb levél vagy levelezés korpuszokban ez gyakorlatilag általánosan megfigyelhető. A másik, amit szeretnék megemlíteni, ami szintén nagyon fontos, és azt gondolom, hogy példaértékű mintaadó, nagyon jelentősen befolyásolja majd a magyar nem egyszerűen kultúrtörténeti vagy művelődéstörténeti gondolkodást, hanem a történeti gondolkodásnak a tematizáltságát. Ez Radvánszky Sándornak a Magyar Családélet és Háztartás című nagyon-nagyon jelentős forrásgyűjteménye. Gyakorlatilag Radvánszky szinte minden olyan területtel foglalkozik a forrásai kapcsán, tehát hogy mondjuk úgy egy nagy-nagy-nagy rendszerező, amit ma sem hagyunk ki. Tehát felhívja a figyelmet az anyagi kultúra fontosságára. Ezt annak idején az egyetemen, mint mi a francia történeti íróiskolának a nagy-nagy találmányaként ismerjük. Tehát, hogy van egy materiális környezet, amiben élünk, amiben berendezzük a környezetünket, ennek van alaprajza, az alaprajzot be tudjuk rendezni tárgyakkal, be tudjuk rendezni mindenféle olyan eszközkészlettel, ami szükséges, ami mondjuk úgy komfortérzetünkhöz, vagy a környezetünk létrehozásához, vagy a magántér kialakításában van rendkívül fontos szerepe, és már is itt vagyunk a társadalmi terek különböző problematikájánál. És hát nagyon erőteljesen benne van a nő. A nő magántere, privát szférája, a nőhöz kapcsolódó öltözékek, ruhák, kiegészítők, hozományok, bármilyen szempont alapján felvett családi leltárok, végrendeletek, végrendeleti rendelkezések. Tehát, hogy Radvánszky gyűjteménye azért is fontos az én szempontomból, mert lényegében a 20. században induló, mondjuk úgy kultúrtörténeti, művelődéstörténeti gondolkodásnak egy előfutárát láthatjuk Radvánszkynál, és nagyon sok esetben szintén vissza lehet lépni Radvánszkyhoz, vagy Radvánszky nyomán lehet elindulni, hogy hopp, itt van egy nagyon klassz összeírás, egy nagyon jó leltár, amiből nem csak tárgyakat ismerek meg, hanem társadalmi struktúrákra is rá tudok tekinteni, és inspirál arra, hogy találjak, keressek a levéltári forrásokban a figyelem ne csak az úgynevezett politikatörténet, vagy az általam fontosnak vélt társadalmi eseményekre koncentráljak, hanem azokra az alapvető megjegyzéseket is vegyem figyelembe, vagy azokat is tartsuk a szemünk előtt, amelyekről úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan alapvető semmiség, mert hogy két ember vagy egy család kapcsolatát jellemzi, de gyakorlatilag ebben már benne van a társadalom elképezése, és benne vannak azok a társadalmi viszonyok, amik most a 17. századról, vagy a korújkorról beszélve, ennek a korszaknak nagyon-nagyon erőteljes meghatározói voltak.
Az egyik nő csak ehhez ért, a másik csak ahhoz. Ez irodába jól bevált, s ha főzni kell, haboz. Amasztáncban versenyez, de otthon lámhenyél. Csak egy van, aki mindenütt és mindenkor megél. Az igazi nő mindent jól csinál, az igazi nő mindenhez ért, az igazi nő mindenbe lejt is áll, és nem kiált a szomszédért. Ha kell, hát főz, most süt és port töröl, ha kell, hát gép is gyors, ír is ő, s ha beletáll a körúton ütközöl, hát meglátod, hogy mi szép ő. És persze mindig elegáns, mint házi asszony, netpedáns, és mindig szorgos, tetrekész, a tervezéshez friss merész, ő sportol, táncol és dalol, s a csókról van szó valahol, a szívtan székén ő tanár, s a házhoz majd a gújál. Ő bébi persze nem nevel, úgy nem cserélne senkivel, a babérjaim ám nem ül, mert hogyha kell, hát ülrepül. S itt az ősz, az elmulás, majd horgol köt, mint senki más. Száz bókkal illetik ezért, és csókolják a két kezét, mert hát ez ő az igazi, igazi nő. Az igazi nő mindent jól csinál, az igazi nő mindenhez ért, az igazi nő mindenben helyt is áll, és nem kiált a szomszéd. És nem kiált a szomszédért, és nem kiált a szomszédért. Szomszéd! Szomszéd! Szomszéd!
K.
Kedves hallgatóink, Várkonyi Gábort, a Magyar Tudományos Akadémia Nőtörténeti Munkabizottságának elnökét hallották a hazai nőtörténeti kutatás jelenlegi helyzetéről. Előadását az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen november 24-én adta elő. A tudományos konferencia címe Nő a társadalomban volt. Búcsúzik az adás szerkesztője, Domán Vivian. Most elhangzott adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől megismételjük.
Ha nem jön ő, az igazi nő, hogy ki az a nő,
hogy ki az a nő,
a következő.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!